Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Egy kérdésről, egy jelenségről szeretnék beszélni, de alapigét is keressünk ki hozzá. A példabeszédek könyve 12. fejezet 26. versében. Tehát lapozzuk fel közösen a példabeszédek könyve 12. fejezet 26. versét, és ott a második részét olvasom a versnek, először úgy, ahogy a Károlyi Bibliánkban olvashatjuk. Tehát példabeszél könyve 12. fejezet 26. versen állam a 632. oldalán az Ószövetségnek. Az igevers példabeszél 12. fejezet 26. versen második részében így hangzik, de drága marhája az embernek serénysége. Ugye a marha kifejezés a régi magyar nyelvben vagyont és kincset jelentett. Tehát ezt tudnunk kell, mert a Bibliánkban sajnos benne hagyták ezt a régies magyar kifejezést, még az énekek énekében is ott okvetetlenkedik, tehát azt tudnunk kell, hogy ez vagyon kincs értelemben szerepel, és nem tudom, hogy valaki tudja, hogy a serénység az most mit jelent. Szorgalom. Igen, de a régi magyar nyelvben nem volt ilyen szó, hogy szorgalom. Szebb szó volt rá, lecseréltük a szebbet a kevésbé szebbért, és ezért lett a serénységből szorgalom. Hát ma így tartjuk számon, és a szombatiskolánkban is néhány évvel ezelőtt így helyesbítettük, de drága kincse az embernek a szorgalma. Drága kincse az embernek a szorgalma. Először is azt a kérdést tenném fel, hogy ezt igaznak látjuk-e. Ez igaz-e mindannyiunk előtt? A mai világ inkább a tehetségeket dicsőíti, nem? Ki milyen tehetség, ki miben kiváló, ki miben kiugró, és kire kell odafigyelnünk, mert rendkívüli tehetsége van. Ezzel szemben a szorgalom az olyan kicsit olyan lesajnált dolog, nem? Hát szorgalmas az, akinek mása nincs, aki csak erre tud támaszkodni, aki nem is olyan nagyon kiugró, tehetséges. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy én abban az időben jártam iskolában, amikor bevezették a szorgalmat az értesítőkbe. Ugye a magatartás után jött, hogy szorgalom. És akkor a tanítónéni azt mondta nekünk, nagyon emlékszem, pedig ez már egy 50 évvel ezelőtti dolog, azt mondta, hogy gyerekek, senki ne szégyelje magát, hogy nem olyan nagy eszű gyerek. Mert ha nem is olyan nagy eszű, de szorgalmas, az néhány éven belül be fogja hozni azokat, akik nagy eszű. Nem tudom, hogy nektek mondtak-e ilyeneket. Én nekem az olyan volt, mint a balzsam a sebre, mert hát ugye az ember szorong, amikor iskolába megy, tehetségtelennek tartja magát, nem annyira jó képességűnek. Nem mondom, hogy ha én szorgalmas leszek, akkor behozom a többieket, hát akkor én nagyon szorgalmas fogok lenni. És akkor tényleg minden házi feladatot megírtam, minden íráspróbát megírtam, és gyermekkoromtól fogva foglalkoztat ez a kérdés, ennek a bizonyos szorgalomnak a kérdése. Aztán később, amikor irodalommal kezdtem foglalkozni, Goethének, akire mindig odafigyelek, egy nagyon nevezetes mondását ismertem meg, amit mostanság is terjesztek bárhol, aki azt mondta, hogy a tehetség 80%-ban szorgalom. Engem nagyon megdöbbentett. Tehetség 80%-ban szorgalom. Tehát lehet 20%-ban, hogy valaki születik valamire, hogy ügyes keze van és asztalos lesz belőle, vagy ügyes kombinációi vannak és mondjuk zeneszerző lesz belőle, és lehetne sorolni tovább a példákat. De ez nagyon meggondolkoztatott, hogy még a tehetségnek is 80%-a szorgalom. Hát akkor az egész élet tulajdonképpen nem más, mint amiről délelőtt is tanultunk, mert délelőtt is ugye talán a második vagy harmadik kérdésben volt ez a kitartás kérdés. A hypomoné, ez a görög hypomoné, ami annyit jelent, hogy álhatatosság. Álhatatosság. Ismerjük Jézus kijelentését, hogy álhatatosságban hozzuk meg gyümölcseinket. Tehát, hogy az életben a kitartás, a lankadatlanság, a nem beletörődés, a újrakezdés, a dolgainkban, a munkavégzésben a szorgalom. Na de gondolkozzunk egy kicsit, mi az, hogy szorgalom? Most fölteszem nektek a kérdést, hogy mi az, hogy szorgalom. Ez elsősorban testi dolog, vagy lelki dolog? Ez testi dolog, vagy lelki dolog? Azt szokták mondani, hogy hát a vidéki emberek szorgalmasok, mert például meg kell művelni a földje. Hogy néz ki itt a Fehérvár Csurgon vagy Dudaron, ha valakinek gyomverné a földjét, ugye azt keményen megítélnék, nem? Tehát nincs mese, ottan lehetne tehetség, de hogyha olyan a kertje, vagy olyan a házatája, hogy elhanyagolt, az jó keményen megítélnek, és ezért az emberek többsége azért jónak látja, hogyha ha a maga kis körét rendbe tartja, és legalább otthon szorgalmas, nem? És elsősorban a szorgalmat valami testi dolognak tartják, vagy valami kötelességből való kitartásnak tartják. De a szorgalomról el szoktuk gondolni, hogy persze abban benne van ez is, hogy dolgozni kell, folyamatosan kell dolgozni, nem húruk módjára, hogy a kötelességeink is vannak az életben, de tulajdonképpen a szorgalmat mi élteti? Tessék? A lélek. Tehát valami lelki, tehát a szorgalomhoz valami lelkesedés, valami kedv, vagy valami belső fűtöttség kell, nem? Hogy valaki kitartó legyen egy dologban. A lelki életben, most akkor ne beszéljünk a kertről, ne beszéljünk a munkavégzésről, fizikai munkáról. Most beszéljünk csak a lelki életben. Drága kincse az embernek a szorgalma. A lelki életben mit jelent számunkra a szorgalom? A lelki életben. Nem feladni. Igen. Nem feladni, nem elcsüggedni. Mindig tovább lépni, mindig újra fölvenni minden nap a küzdelmet. Tehát tulajdonképpen a lelki életben, ha valaki megtanulja a szorgalmat, valóban nagyon nagy kincset szerez be magának, mert ugye emlékezhetünk, hogy milyen rossz volt a régi életünk, hogy kedvetlenek, csüggettek, keserűek voltunk, az úgy hetekre, hónapokra rányomta a bélyegét az életünkre. Ha azt mondom egy gyülekezet, hogy szorgalmas. Én most Erdélyből jövök. Erdélyből megkértek, hogy egy külön tábort indítsunk el, és nagyon szorgalmas emberek szervezték meg a táborunkat, méhészek. Méhészek. De mondták, hogy ők augusztus 20-a előtt nem tudnak velem szóba állni, értsem meg, elmondták az addigi munkáikat, de augusztus 20-a után ők mindent csodálatosan megszervezték. Van egy testvérünk Kőrispatakon, aki ott panziót épített, és az ő panziójában ezek a méhészek egy 40-50 testvért megszerveztek, és szombaton 200-an is eljöttek a vidékről, a falu református falu, és nagyon fölkapták a fejüket erre a megmozdulásra. 200-an jöttek el a szombati istentiszteletekre. Csodálatosan megszervezték, és úgy hálás is voltam a Jóistennek, és a több értékes testvért megismertem. Kőrispatak, tudjátok, ez egy híres falu lett, mert mellette van Bözöd új falu, amit elárasztottak, tehát a Ceausescu rendszer végén az embereket kilakoltatták, és egy tóvá alakították a falut. Most is, hogy a tóból jönnek ki, mutatkoznak a házaknak bizonyos lebontatlan részei. Nagyon, nagyon híres vidék, Marosvásárhely közelében van ez, és nagyon elzárt falvak ezek, és az embereknek meg kellett tanulniuk a fizikai szorgalmat is, mert szinte út nem vezet hozzájuk, olyan rossz út vezet hozzájuk, hogy 17 kilométeres utat majdnem 3-4 óráig tudtunk megtenni, olyan rossz út volt. És ott szalmával, nagyon szegény falvak szalmával foglalkoznak, és szalmakalapot meg szalmából készült tárgyakat csinálnak. Egy szalmakalaphoz például 16 ember kell. 16 ember végzi a szalmával kapcsolatos összes dolgot, rettentő, szorgalmas, összehangolt tevékenységet igényel, és hát életem egyik legszebb tábora volt, most vasárnap fejeződött be, tehát az elmúlt hetünkön, és ott láttam azt, hogy a testvérek mennyire szeretnék ezt a szorgalmat lelki síkra is átterelni. És tele vannak már ilyenkor mindig tervezéssel, hogy mely falvakba milyen előadásokat, milyen megkereséseket folytatnak, a nagy küzdelmet terjesztik, Bibliát terjesztenek. Én úgy látom, hogy aki a fizikai életben szorgalmas, hát a méhészek ugye 4-5 hónapig nagyon szorgalmasan kell, hogy végezzék a dolgokat, de én úgy látom, hogy akkor a lelki életben is ezt átviszik, és úgy ott is gondolkoztunk ezen, hogy hogy tudnánk mi többet tenni lelki értelemben, hiszen Jézus azt mondta, hogy keressük először Isten országát és annak igazságát. Tehát ha mi szorgalmasan arra tekintünk, hogy mit akar tőlünk most a jó Isten, mihez akar most erőt adni, mihez akar kitartást adni, minden más megadatik nélkül. Minden más. Nem kell azt nézni. Ez a Máté 6.33, ez egy döntő egy keresztény számára. Keressétek először Isten országát. De újra földeltem nektek a kérdést, a szorgalomnak a rugója, az micsoda? Hogy a szorgalom az ne csak egy kényszerűség, ne csak egy kötelesség, ne csak a létfenntartás, ne csak egy testi kitartás, a lelki szorgalomnak. Például az, hogy Jézus egész életében, az ácsmester műhelyében is szorgalmas volt, a munkálkodásáról is azt olvassuk Cselekedetek 10.38-ban, hogy széjjel járt jó tévén, és őt erre nem kellett készíteni, ő tudta, ő látta, hogy Isten hova akar őt vezetni. Mi a szorgalomnak a lelki alapja? Akarat. Értelem. Szeretet. Egy csupa nagy dolgokat mondotok. Tehát akkor a szorgalom ilyen erős humuszból jön ki, ilyen nagy dolgok vannak gyökeret, ilyen nagy dolgot táplál. Igen, én is úgy gondolom, én arra jutottam, hogy a szorgalomnak az alapja a figyelem. Az odafigyelés. Emberekre való oda. Ezt persze mondhatjátok szeretetnek, mert a szeretetnek is a lényege az odafigyelés. Mondhatjátok akaratnak is, mert az akaratnak is a lényege az, hogy nem az, amit én akarok, hanem az, amit a dolgok megkívánnak, vagy egy ember megkíván. Nagyon nagy hangsúlyt szeretnék tenni erre, az lesz igazán szorgalmas ember, akit a figyelme éltet, az odafigyelés, az elkötelezettség éltet. Hát ilyen előfordul. De jó, jó zaj ez a gyülekezetben. Azt szoktam mondani, hogy ahol meg nincsenek kisgyermek, itt van egy 3 hónapos kisgyermek, van egy néhány éves kisgyermek, hát... És ez tudjátok, mindig olyan eleven tanítás, hogy milyenek vagyunk mi emberek, mint amikor a főiskolánkat elkezdtük 93-ban, és egy disznó vágóhíd mellett volt a főiskola, és fél percenként ott lenyakasztak egy disznót. És képzétek el úgy tartani az órákat, hogy mindig hallasz egy sivalkodást, a halál előtti utolsó sivalkodást, és egy idő után már a diákok mondták nekünk, tanároknak, hogy hát milyen borzalom ez, de mondom, gyerekek, Pilinszky János is azt írja a világról, hogy vágóhíd és vesztőhely. Ez a világ, tehát itt én nem én rendeltem meg. A sírás is, meg az akarat is ilyen háttér dolog, tehát ezért legyetek megértéssel, hogyha a gyermekek így ilyenek. És akkor a második kérdést is fölteszem, szerintetek a szorgalomnak milyen következményei vannak? Aki szorgalmas ember, most csak azokra a következményekre ad, kérdezzek rá, hogy a szorgalmas embernek milyen lelki, a lelki növekedés szempontjából milyen következményei lesznek az életében. Csak a lelki növekedés szempontjából. És nem azt mondom, hogy a szorgalmas ember az gyarapodni fog, a szorgalmas ember az érvényesülni fog, de a lelkileg, ha szorgalmas vagy, akkor mik kell, hogy megjelenjenek az életedben szükségszerűen? Lelki, tehát jellem szinten. Tessék? De az, hogy te kitartó vagy, hogy öröm. Tehát mondjuk az, hogy örömteli életet él, mert aki szorgalmas ember, aki a kicsit meg tudja becsülni, és mindig apránként viszi előre, és minden jónak tud örülni egy másik ember fejlődésében, annak az életébe beköltözik egy olyan tiszta, hamisítatlan öröm. Így van ez? Így van. Még mit tudtok mondani? De a jellemszín, milyen ember lesz az, aki szorgalmas ember lelki értelemben? Türelmes. Nagyon fontos, türelem. Jakab apostol is azt mondja, hogy a szántóvető is türelemmel várja, és a paraszt élet miről szól másról, mint a türelemről, nem? A paraszt élet az meg kell, hogy összhangba legyen a természettel, Isten akaratával. Tehát biztos, hogy a türelem az nagyon sokat számít, és a türelemre hogyan kapjunk kiképzést, hanem úgy, hogy valamit folyamatosan, állandóan csinálunk. Én azt gondolom, hogy lelki értelemben is türelmesekké úgy válhatunk, hogy ehhez kell nekünk egy iskola, a munka iskolája. Akkor leszünk türelmesek. Aztán még milyen? Ezek azért elég nagy dolgok, ugye? Öröm, türelem. Én hadd mondjak egy olyasmit, amiről én most részletesebben szeretnék beszélni. Szerintem a szorgalmas ember, a kitartó ember, az bátor ember lesz. Bátorság. Erre talán nem szoktunk gondolni. Bátorság. Engem az elmúlt hónapokban nagyon sokat foglalkoztatott ez a kérdés, hogy hogyan is állunk a bátorsággal. Ugye, ha bátorságról beszélünk, általában mi jut eszetekbe Józsué könyve, ugye, mi így kezdjük. Légy bátor és erős. Légy bátor és erős. Erre szólítja fel a hadvezérét Isten. Légy bátor és erős. De hadd hivatkozzam nektek arra a történetre, amire talán már többször is hivatkoztam számotokra, hogy kik nyertek meg egy nagy küzdelmet a Bírák könyve 4. és 5. fejezete szerint. Emlékeztek ott a Sisera had elleni küzdelemmel, hány törzs is ment el arra? 2. 12 törzsből 2 törzs ment el arra a küzdelemre. Emlékeztek, hogy a 12 törzs közül ez a 2 miért el, és mi jellemezte őket? Lapozzuk fel Bírák könyve 5. fejezetét, és Bírák könyve 5. fejezetében Debóra énekében, tehát Debóra hála énekében olvassuk el, hogy maga, aki átélte ezt a küzdelmet, tehát aki Bárákkal együtt személy és fültanúja volt ennek a küzdelemnek, az 5. fejezet 18. versében hogyan jelölte meg, hogy mi volt ennek a győzelemnek az oka. Ugye a két törzs, aki elment, a Zebulon és Naftali törzse. De Zebulon az halálra elszánt lelkű nép, és Naftali a mezőség magaslatain. Ugye költőileg mondja, tehát egy kicsit meg kell gondolnunk, hogy miről van szó. Mit gondoltok, hogy Naftali a mezőség magaslatain, ez mit jelent?
Megtalálta a mezőségen a magaslatokat, nem a személynek a hegyetlen, nem a költői képbe.
Én ezt arra értelmezem, hogy Naftali a mezei munkában, mivel szorgalmas volt, ezért a többi törzshöz képest jobban gyarapodott és előre haladott a mezőség magaslatain, hogy megtanulta, hogy a szorgalom elengedhetetlen, és a hétköznapi munkában nem ismert tréfát. Tehát, hogy Naftali a mezőség magaslatain, ez egy rövid kijelentés, hogy ez egy igazán szorgalmas, odaszánt lelkű törzs. Az előző, hogy Zebulon, az halálra elszánt lelkű nép, ott meg jobban egyértelműbb a dolog, halálra elszánt, tehát hogy bátor. Ez a két törzs azért volt más, mint a többi törzs, mert az egyik a szorgalmat, meg a másik a bátorságot a többiekhez képest sokkal jobban tanúsította az életben, és ezt a küzdelmet egy szorgalmas és egy bátor nép nyerte meg. És hogy elgondolkoztam ezen, azon gondolkoztam, hogy hát a mi időnkben, Bocsánat, egy kicsit meghűltem ott, mert egyedül tartottam a tábort. Ilyen szempontból én nem jól szerveztem, mert ők jól megszervezték, hogy ki jön el. Én meg úgy gondoltam, hogy még 20 éves vagyok, egyedül kimentem, reggeli előadás, esti előadás, beszélgetés délelőtt, délután, plusz még személyes dolgok, kicsit húzatos volt el, és egy kicsit így megküldtem. Tehát két törzs nyerte meg ezt a küzdelmet, ezt a csatát, és azon gondolkoztam el, hogy a mi életünkben ez nem így lesz. Tehát a mi életünkben ez nem így lesz. Ki fogja a végső időkben győzelemre vinni az Isten művét? Kire fog kiáradni a Szentlélek? Olyan emberekre, akik hébe-hóba küzdenek másokért, akik először nem Isten országát és annak igazságát keresik, és olyan emberek, akik megijednek mondjuk bizonyos fenyegetésektől. Hát ugye rögtön kézenfekvő a dolog, hogy nem, tehát olyan név fogja megnyerni, ami szorgalmas és bátor. És akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy a Bibliában, ha a Biblia mond valamit a mi korunkról, valami jövendőlés, proféciát, meg üzenetet a mi korunkról, általában annak vannak előképei. Tehát például a mi korunknak egyik előképe ez a siserehad elleni küzdelem, mert ma is a világ olyan körülöttünk, mint egy siserehad. Az emberek mindent mondanak, beszélnek, támadnak, óriási harc megy a létfenntartásért, vélemények, hitek óriási csatája zajlik az egész világban, és itt van az Isten népe, és Isten ezt a népet szeretné, hogyha a világ számára a végső üzenetet elterjessze. Én azt gondolom, hogy itt, ha a hétköznapi életre gondolunk, akkor tényleg szorgalmas és bátor emberekre van szükség. Kimondhatjuk ezt? Szorgalmas és bátor emberekre az. Milyen más előképeket találunk? Nehémiás könyvét szeretném a figyelmetekbe idézni, a negyedik fejezethez lapozzunk. Nehémiás könyve, az egész könyv tulajdonképpen erről a két jellemtulajdonságról szól, hiszen ha jót akartok olvasni a Bibliában, tehát eredmény, tehát olyan cselekedetet, ami eredményes volt és eredményre vezetett, én mindenkinek Nehémiás könyvét javasolnám, hogy Nehémiás könyvét sokat olvassuk, többször olvassuk. A Biblia 66 könyvében van néhány könyv, ilyen a Rút könyve, Esdrás könyve, Nehémiás könyve, ami a szívünket, lelkünket megmelegíti. Nézzétek, én is így voltam, én két kislányt vittem a gyülekezetbe, először 5 percig tudtak megmaradni. Sokat imádkoztam, hogy ne zavarják a többieket, másik héten már olyan 7-8 percig tudtak. Egy év alatt elértük, de ez ima volt, hogy az 5 percből lett 30 perc. Ez egy év ima. Csak úgy mondom, kedves, hogy ne csüggedjetek. Egyik gyermek az egyik térdemen volt, másik gyerek a másik térdemen, így fogtam őket, és úgy magamhoz is húztam kicsit, hogy nyugtassam le őket, mert az ének zene után lenyugodtak, és úgy közben imádkoztam, mondom, Istenem, te nagy embereket le tudsz higgasztani. Hát akkor ezeket a kicsiket. A nagy emberek szíve tele van háborúság, de azokat le tudod csüggedni. Tehát most ezek kis pirinyó gyerekeket. Ez nekem nagy ima küzdelmem volt, és akkor azt mondják, egy év után jön egy testvér, azt mondja, hogy ilyen jók ezek a gyerekek. Hát mondom, nem így születtek. De nem így születtek, mondom, ez egy ima küzdelem. A Jóisten lecsillapítottak is elméjüket, mert neki kis szükség van a kis pihenésre, a kis békességre, hogy már tanulják meg 3-4 éves koruktól fogva, egy kicsit nyugodjatok. És hogyha erre megtanítjuk őket, akkor felnőtt korban se lesznek olyan, mint a villám. De azt mondom, nekünk is szükségünk van, mert mindig kivittem így, ahogy a te nejed is kiviszi a gyermekeket, mondom, hát ne zavarjon másokat, tehát ez is egy keskeny út. Keskeny út. Ez a hitnek egy gyakorlati tapaszt. Én ennek örülök, mert rögtön lehet dokumentálni a dolgokat. Nehémiás könyve 4. fejezetében a 16. verstől szeretném olvasni. De azon naptól fogva legényeim egyik része munkálkodott, A másik része pedig tartott dárdákat, pajzsokat, kézíveket és páncélokat, és a fejedelmek ott álltak az egész Júda ház népe mögött. A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezükkel, amely a munkát végezte, rakottak, másik kezük pedig a fegyvert tartotta. Akik pedig építettek, azoknak fegyverük derekukra volt felkötve, és így építettek, a trombitás pedig mellettem állt. És így szóltam az előjárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez, a munka felette sok és messze terjedő, és mi elszéledvén a kőfalon egymástól messze esünk, azért oda gyűjjetek hozzánk, ahol a trombita szavát hallani fogjátok, a mi Istenünk hadakozik érettünk. Eképpen munkálkodtunk, és legényeimnek felett dárdákat tartott, hajnal hasattától fogva mind a csillagok feltámadásáig. Ugyanakkor megparancsoltam a népnek, hogy minden ember legényével Jeruzsálemben háljon, hogy éjszaka őrködjenek felettünk, és nappal dolgozzanak. És sem én, sem az én atyám fiai, sem legényeim, sem az őrizők, akik én utánam voltak, nem vetettük le ruháinkat. Kiki csak mosódáskor, tehát mosakodáskor tette le a fegyverét. Kedves gyerekezet, ez a megindító kép, nem? Az egyik kezünkben a szorgalom, a másik kezünkben a támadások visszaverése. Az akár jelkép is lehetne, nem? Nem ez a keresztény élet? Egyik kezeddel építened kell az Isten művét szorgalmassal, de a másik kezeddel vigyáznod kell, mert rettentő sok támadás, és kiket ér főleg támadás? Akik építenek. Akik nem építenek, nyugodtak lehetnek, semmi támadás nem fogja őket érni. Most építeni akartok, vagy nem? Nem építetek, semmi támadás nem jön. Építetek, naponkénti támadások jönnek. De annyira szívet melengető ez a nehémiási rész, hogy Nehémiás, hogy gondoljátok, hogy ezt el kellett magyarázni egy népnek. És el tudtam magyarázni, és el is fogadták, mert azért ezt megcsinálni, hogy egész nap dolgozni, de éjszaka meg őrködni. No de! Amit évtizedek alatt nem tudtak addig megcsinálni. Hány nap alatt csinálta meg Nehémiás? 52-t olvasok a Biblián. 52 nap. Az hány hét? Alig több, mint 7 hét. Tehát tulajdonképpen 2 hónap alatt megcsinálta, amit azelőtt évtizedekig nem tudtak megcsinálni. Most ne haragudjatok, ez nem előkép? Nekünk évszázadok, évtizedek lesznek, úgy gondoljátok? Kik? Kiknek lennének évtizedek és évszázadok? Ti kinézitek ebből az emberiségből azt, hogy valami nagyra képes lenne? Nagy gonoszságra, igen? Hát a gonoszság megsokasodik. Szóval az emberiség jelenlegi formájában, hát az ateista emberek is azt kérdezik már, hogy meddig. Ugye délelőtt mi is arról beszéltünk, ugye egy fölvetődött, hogy hogyan is mondták ott a beszélgetésben, Ilonka, hogy Jézusnak kell jönnie, vagy hogy? Ugye? Teljes jó hiszeműséggel, és nem gúnyolódtak rajta. Hát meddig? Meddig? Én azt gondolom, hogy nekünk a szorgalmat lelki értelemben és a bátorságot lelki értelemben most van az idő, amikor el kell sajátítanunk, mert jelen pillanatban még olyan nagy támadások nincsenek, de a támadások előszele jönnek. Ha most nem állunk meg, hogy fogunk megállni, hogy mondja Jeremiása a Jordán hullámaiban nem állunk meg, akkor hogy fogunk megállni nagyobb megpróbáltatásokban? Nekem nagyon sokat jelent ez az egész Nehémiás könyve, hogy meggondoljátok az egész Nehémiás könyvét, ajánlom nektek sokszori végiggondolásra, és beszéljétek meg, hogy Nehémiás honnan kezdte a dolgok megoldását. Honnan kezdte? Fülébe jutott a szomorú hír, hogy amit építenek, az ellenség lerombolja. És innen elkezdve, hogy neki a perzsa udvarban, idegen földön, fülébe jut ez a hír, hogy az én honfitársaim otthon, akik hazatértek a fogságból, amit építenek, nappal, éjszaka lerombolja. A sok arab törzs, akik ugye gyűlölték a zsidókat. És ettől a pillanattól fog, hogy ebből ő problémát csinált. Hát tette volna azt is, hogy ott maradt. Ennek a perzsa udvarban nagyon jó dolga volt. Élhetett volna. De ő ebből problémát csinált, hogy az Isten népe között ez a helyzet, gyalázatba vagyunk, és nem jutunk egyről a kettőre, és odázzák el a dolgokat, és mindenki ebbe beleegyezik, és telnek az évek, évtizedek, és minden ugyanúgy marad, sőt, rosszabbul lesz. És ebből ő problémát csinált. Kedves gyülekezet, csak ilyen kis dologból indulnak ki a nagy események. Gedeonnál is ezt látjuk, Nehémiásnál is ezt látjuk, mindenkinél ezt látjuk, hogy van valami rossz, van valami igazságtalanság, van valami kedvezőtlen fejlemény, hogyha valaki problémát csinál ebből, és elkezd ezért imádkozni, elkezd Istennel küzdeni, és a jó Isten ebből a kis kezdeményből, aztán szépen, csak úgy nézzétek meg a perzsa király szívét is, meglágyítja, még faanyagot is ad neki, még őrizetet is ad neki, hazaküldeti, és ott is milyen bölcs, ott se rögtön áll a nép elé, hanem mit csinál Nehémiás, hogy 3 napig szemléli a dolgokat, éjszaka járja körül, senkit bele nem avatott a dolg. Miért? Mi, ami számunkra a nagyon nagy tanulság, először a jó Istennel beszéli meg. Amit mi is jobban tennénk, ha bármi örömünket, bánatunkat először nem emberekkel beszélnénk meg, hanem a jó Istennel. És a jó Isten akkor az örömöt is, meg a bánatot is a kellő irányba tudná fordítani, és olyan cselekvési pályákat nyithatna meg előttünk, amelyek majd előre vezetik az ő műt. Elmondjuk embereknek, azok úgyse tudnak rajta segíteni. Nehémiás könyve csodálatos sikertörténet, de hogy teljesen lássátok, hogy most itt a mai korról beszélek, Máté evangélium a 24. fejezetét is lapozzuk fel, és a 2 ószövetségi előzmény után jöjjünk a mi mai korunkba egész nyilvánvalóan, Máté 24. fejezetében van Jézusnak a nagy apokaliptikus beszéde, kb. Másfél éve állandóan, folyamatosan foglalkozom ezzel a beszéddel, hallgatom mások hozzászólását, kérdését, most az erdélyi táborunkban is ezt hirdettem meg, minden este ennek a beszédnek egy-egy részletéről volt szó. A testvérek azt mondták, hogy ismerték persze ezt a beszédet, de csak úgy ismerték, hogy hát úgy is ismerjük. Na tehát, hogyha most ez bekövetkezik, itt most a szemünk láttára bekövetkezik ez a beszéd. Mi a feladatunk? Mit kell tennünk? És a 24. fejezetben szeretném fölhívni a figyelmeteket a 13. és 14. vers összefüggésére. Mert ha ezt a beszédet mélyen tanulmányozzuk, nem is tudom, hogy itt a kiképzésünk során talán volt erről már szó, vagy még nem volt szó. Hogyha ezt a beszédet mélyen tanulmányozzuk, akkor 4 világosan elkülöníthető részre találunk. 4 részre. Az első rész a 4. verstől tart a 8-ig, 4-től a 8-ig, amikor Jézus azt mondja, hogy a történelemben elkövetkezik egy időszak, és annyi válság lesz, hogy ki se látszunk a válságból. Természeti válságok, társadalmi válságok, az egész világ inog, binog, recseg, ropog. Mint a Ézsás 24. fejezetében levő pillanatkép profécia, az itt a 4-től a 8-ig versig, de figyeljetek meg, hogy Jézus mit állított élre. Mit állít az élre ebben? Miről szól a 4. és 5. vers? A hitetésről. Hogy az egész világ recseg ropog, környezeti ártalmak, nemzetek közötti konfliktusok, etnikai konfliktusok, országok közötti konfliktusok, gazdasági konfliktusok, tehát nem véletlenül mondja Jézus, hogy nemzet nemzeten, ország országen. Háborúk reggeltől estig, a második világháború óta már 6000 háború tört ki, 6000 háború a világháború óta. És Jézus mondja, hogy éhségek jönnek, földrengések, járványos betegség, minden. Na de közben, mivel kezdi ennek a szakasznak az ecsetelését, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Tehát egy óriási becsapás özön fejlődik ki ezzel párhuzamosan, ezekkel a jelekkel párhuzamosan, az embereket Krisztus nevében fogják becsapni. El tudjuk ezt képzelni? Hát most már van fogalmunk erről, hogy mindenki kereszténységre, Krisztusra hivatkozva, itt legalábbis a mi országunkban nagyon élen járunk ebben, tehát a 4. és 8. vers, ez egy külön szakasz, és Jézus azt mondja, hogy ez még nem a vég, kétszer is mondja, hogy ez a vég kezdete. Mondja a 6. versében, de még ez nem itt a vég, és a 8. verset érdemes megjegyeznünk, hogy az helyesen hogy hangzik. Nem tudom, hogy beírtátok-e a Bibliátokba, vagy számon tartjátok-e, hogy mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, ehelyett már az újabb... Így van. Tehát vagy úgy mondjuk, hogy vajudási fájdalmak, vagy hogy szülési fájdalmak kezdete. Amikor a szülési fájdalmak jelentkeznek egy szülőasszony életében, akkor valami elindul, ami vissza nem fordítható. És gyors lefolyású, mert általában a szülési fájdalmak, ha lehet, hogy napokig tartanak, bár általában ezek órák kérdése, de hetekig, hónapokig nem tartanak szülési fájdalmak. Én még sok helyen megkérdeztem, hogy tud-e valaki hetekig, hónapokig tart? Tehát nem tud, mert az már a 9. hónap vége, ha a legvégsőkig visszük is. Tehát ennyire Jézus elénk állítja a mi időnket. Utána jön a 9. verstől a 13-ig egy olyan megrendítő felsorolás, ami 5 részből áll, amikor az Jézus hirtelen, mintha nézőpontot változtatna a 9. verstől, azt mondja, nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért. Hirtelen nem is tudjuk, hogy hova kapjuk a fejünket, hát hozzászoktunk ahhoz, hogy mondja a válságjeleket. Most meg miért ér át arra, hogy az Isten követőit hogyan fogják üldözni? Hogy jön ez ide? Hát erről nem volt szó az előzőben. Volt erről szó? Az váltja ki, hogy folyik az Isten népe részre az ítéletre való felhívás?
Az Isten népe hirdetni.
Bár csak hirdetni. Na de hogyha még nem hirdeti, de már üldözik, akkor itt van még egy előző láncszem.
Szombat.
Még a szombat előtt is van egy előző láncszem. Ha most gondolkodjatok egy kicsit a világ. Most helyezzétek át magatokat innen a gyülekezetből a világba. A világ, amely látja ezt a sok szörnyű jelet. Mi itt például Fehérvár csurgon, ha megkérdeztek néhány embert, aki gondolkozik, miben látja a megoldást? Nem ismeri a Bibliát, nem ismeri a proféciákat, nem ismer bennünket se, mert mi sem az ítéletről, sem a szombatosról, egyelőre még úgy nem hirdetjük. Én úgy látom, lehet, hogy erre azt mondjátok, hogy még a Jóisten nem is nyitott annyira alkalmat erre, ezt nem minősítsük most, hogy nem hirdetjük annyira, de a világ miben látja a megoldást?
Összefogás.
Csak is abban. Az egységben.
Szerintem nem látom
a világ lát. Én azt gondolom, hogy a világ, amikor olvasunk környezeti konferenciákra, azt mondják, hogy összefogás. Mindenki írja alá az egyet. Vegyük a CO kibocsátást ilyen értéken alulra. Vegyük a nitrogénk ilyen értéken alulra. Össze kell fogni a világnak. Vagy amit így mondanak, hogy globalizáció. A globalizáció magyarra fordítva annyit jelent, hogy világ összefogás, világ egység. A világ ebbe gondolkozik. Más se csinál, mint ebbe gondolkozik. Mert más a szem határában nincs. Ez, a szem határában ez van. Azt látja, hogy ha nem fogunk össze, ezt így mondták ki, hogy a problémák nem lokálisak, hanem globálisak. Most nem az a probléma, hogy mi van Fehérvárcsúrgon. A Fehérvár csurgói levegő az nem független a globális levegőtől, meg az UV sugárzás az nem itt jellemző, meg az itteni munkanélküliséget nem itt találták ki, az egész országra, egész Európára. Tehát a problémák az egész világon globális problémák. Ha nem tudjuk meg ezeket kezelni globálisan, akkor elvész a világ. Most el tudjátok képzelni, hogy valaki összefog, az összefogás halad előre, és közben valakik meg azt mondják, hogy kérem, hát az összefogásból semmi jó nem lesz. Meg kellene térni. És akkor összecsap ez a két szemlélet, hogy a világ teljes iramába benne van az összefogásnak, kiépítik az intézményeket, a szervezeteket, elosztják a pénzt erre, meg mit, tehát amit ma láttuk. És akkor egy kis népek fölép, hogy hát emberek, meg kell az ember, a sok, sok önző ember összefog, ebből lesz a megoldás, nem meg kellene térni. És a világ azt mondja, hogy hát ez lehet, mit akar ez a 15 millió ember a 7 milliárddal szemben? Vagy mit akar itt 20 ember a 3000-rel szemben? Hát ez a világ akkor is így fog ítélni. És azt mondja Jézus, hogy először a világ szemében leszünk gyűlöletesek. Ezt mondja a 9. vers, hogy gyűlöletes lesz. Mert hogy nem értik meg ezek az emberek, hogy hát már ők is adják bele a maguk erejét ebbe az... Higgyétek el, hogy meg lehet oldani a problémákat, csak ti vagytok ilyen makacsok és ilyen konokul megáltalkodottak? Tehát persze, hogy ez gyűlöletet fog szülni. Jön utána Jézus kijelentésében a 10. vers, hogy ez a gyülekezeten belül is megoszlást fog szerezni, mert akkor sokan megbotránkoznak és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, ez most nem a világra vonatkozik. Egymást. Egymást. Elárulják egymást, gyűlölik egymást. Tehát a világ szorítja az Isten gyülekezetét, és a présben egy újabb szorítás keletkezik, az Isten gyülekezete is megosztik. Megkérdezem, hogy erre mikor volt példa? Bibliát olvassátok elejétől fogva, mondjatok erre példákat. A konstantini fordulat előtt. Róma üldözte az egyházat, és az egyházon belül, ugye délelőtt Géza mondta a hozzászólásában, hogy sokan feladták a hitüket. Azt mondták, hogy zsidók, de nem azok. Olvassuk Jelenések könyve a 2. fejezetében, nem? A 2.-4. század között a világ elkezdte üldözni a kereszténységet, és a kereszténység megoszlott. Az egyik része azt mondta a kereszténységnek, hogy hát mit kér Róma? Azt, hogy Jupiternek áldozzunk, és tagadjuk meg Jézust. Hát áldozzunk Jupiter, mit? Hát oda megyünk egyszer, aztán viszont látásra otthon majd csináljuk úgy a dolgainkat, ahogy akarjuk. Mások azt mondták a gyülekezetben, én Jupiter előtt nem fogok leborulni, és Krisztus nem fogom megátkozni. És az egyik csoport azt mondta, az előzőek azt mondták, hogy ezek fanatikusak, hát nekünk gyerekeink vannak, meg minden, hát most így akartok megélni? Hát egyszer boruljunk le a Jupiter előtt, írjuk alá, aztán utána mehetünk, mindenki azt csinál, amit akar. Hát ha ezt kívánja az állam, hát akkor csapjuk be egy kicsit az államot. És a 2. és 4. század között a gyülekezet ketté hasadt. Voltak, akik vállalták az üldözést és a keresztények vére magvetését, voltak, akik nem vállalták az üldözést, és ők maguk kinevezték magukat igazi keresztényeknek, hogy ők nem fanatikusak. Olvassátok el a szmirnai üzenetet, és olvassátok el a nagy küzdelemből az üldözések az első századokban című fejezetet. És ennél nagyobb probléma jött a konstantinuszi fordulattal, mert az így egy kicsit megosztott gyülekezetnek azt mondta Konstantinusz, hogy kérem, hát akkor gyerünk be az államhatalomba, semmi probléma, kaptok pénzt, kaptok hatalmat, csak mondjátok, tegyétek azt, amit én kívánok. Tehát ennek is van előzménye, ami most készülődik. Hát ez megvolt az első századokban. A kereszténységet Sátán tönkre akarta tenni, úgyhogy belül is viszályt szított testvér és testvér között. Erre mondja Jézus, ez a 10. vers szerint meg fog ismétlődni. Jön a 11. vers, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Na mi van azokkal, akik kitartanak? Sátán újra támadást indít, hogy azokat is valamivel elhitet. Túl fanatikusak vagytok. Hát itt ég az egész világ, csak ti nem akarjátok a tűzoltó fecskendőt tartani. Azt akarjátok, hogy a világ leégjen. És jönnek majd a hamis proféták, és sokakat elhitetnek arról, hogy igenis nekünk bele kell lépni ebbe a világ összefogásba. Aminek nem csak a globalizáció neve, hanem az ökumenizmus is a neve. Két nagy összefogás van. Van egy politikai összefogás, ez a globalizáció, van egy vallási összefogás, ez az ökumenizmus. Jön a 4. támadás, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghideg. Még további prés. Ezért mondjuk, hogy ennek a 2. szakasznak milyen címet adjunk. Az első szakasznak a negyedik verstől a nyolcadikig ezt a címet adhatnánk, hogy világválság, csillapíthatatlan világválság. A második szakasznak pedig ezért adjuk ezt a címet, hogy rostálás. Isten megrostálja a népét. Először megnézzük, hogy a világ és a népe szorításából mi jön ki. Utána megnézi, hogy a népe megoszlásából mi jön ki. Utána megnézi, hogy a hamis proféták által szított megoszlásból jön ki. Utána megnézi azt, hogy amikor ennyire megsokasodik a gonoszság, akkor kiben hidegül meg a szeretet. És tudjátok, most én nem erről akarok beszélni, csak azért említettem föl nektek, mert én eleve mondtam, hogy a 13. és 14. vers összefüggéséről akarok beszélni, mert a 13. versben mondja ki Jézus az utolsó kijelentést erről a rostárásról, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Itt van megint a szorgalom. Itt van a bátorság. Mindvégig állhatatosnak lenni. Mindvégig. Hűséggel kitartani. Krisztushoz hűségesnek lenni. Bármi következik is be, tehát követni a bárányt valahova megy, ezt így mondja a Jelenések 14. fejezet 5. versében. Követni a bárányt valahova megy. Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És látjátok, mi az összefüggés? A 14. vers azt mondja, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön a vég. Csak azt az egy kérdést válaszoljátok meg, hogy kik fogják hirdetni? Akik az előző, így van, tehát akik a 13. versben állhatatosnak bizonyultak. De ahhoz, hogy Isten kiárassza a szent lelket, mert ugye a 14. vers az a Szentlélek kiárasztása, az a késői eső. Isten kire fogja kiárasztani a szent lelket? Akik a rostálásban megmaradnak. Romániában kérdezték tőlem, hogy hát akkor az advent nép előbb megrostáltatik, mint a világ. Hát mondom, persze, természetes, nem? Hát előbb megrostáltatik, mint a világ. Hát a világ még nem is tud ezekről a dolgokról. Ha az advent nép előbb megrostáltatik, mint a világ, számunkra előbb jár le a kegyelmi idő? Hát mondom, természetes, hogy előtte jár a kegyelmi idő. Hát aki kiesik a rostán, akire nem áradhat ki a Szentlélek, az üdvözülni fog. És ha itt tartunk, és ezzel fejezem be az ige szolgálatot, gondoljátok meg, testvérek, tőlünk a Jóisten csak olyat kér, hogy szorgalom és bátorság. Szerezzünk tapasztalatot lélekmentésben, szerezzünk emberekért való küzdelemben tapasztalatokat, mert ez bátrakká fog bennünket tenni. És hogy erre Jézus milyen nagy hangsúlyt fektetett az utóbbi másfél évben, hogy én foglalkozom ezzel a Máté 24-25-tel, mert tudjátok, hogy a 25. fejezetet nem szabadott volna külön fejezetnek indítani, különben is azzal kezdjük, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek ország. 25. fejezet. Hát a 25. fejezet lényegileg most világosodott meg előttem, hogy milyen feladatot tölt be. Mert ha elérkezel a rostáláshoz, hát nem tudom, itt ha a 9-től a 13. verset így komolyan földolgozhatnánk, mert volt gyülekezet, ahol komolyan erről beszéltem, és azt mondták nekem, testvérek, hogy ne tegyem. Ne tegyem. Ne beszéljek a 9-13. Vers közötti szakaszról, mert olyan súlyos dolgokat tartalmaz. Nem akarunk ilyen súlyos dolgokról, minket gyűlöl a világ. Hogy a gyülekezeten belül is gyűlölet lesz. Hát nem, ez biztos, hogy nem itt lesz, biztos, hogy nem az én gyülekezetemben lesz. Hogy hamis proféták ide is bejönnek, és további éket vernek. Miért kell erről beszélni? Majd, ha eljön, majd. Mondom, testvérek, Jézusnak van egy nagy ígérete, hogy velünk marad minden nap a világ végezet. Nagy ígéret? Gondoljátok meg, minden nap velünk van a világ végezet. Hát ennél nagyobb ígérete Jézusnak, itt a föld életünkben talán nincs is. Minden nap elnyerhetjük az ő erejét, az ő közelségét. És Jézus arra tanít bennünket, hogy ezek az idők olyan nehéz idők lesznek, hogy kiáltoz azon a hős is. Így olvassuk Soforrásban. Kiáltoz azon majd a hős is. Hát erre Jézus föl akar bennünket készíteni. Na de mivel akar fel? Azzal, hogy üljünk és tanácskozzunk, hogy tárgyaljunk, hogy még mélyebb elméleti ismeretünkre, és szerintem a földi életbe se így készítik fel az embereket. Tartanak ezek a nagy, nézzétek ezeket a nyugati vállalatokat. Tartanak egy tréninget, és kidobják az embereket, hogy gyerünk dolgozni, és majd megnézzük, hogy mire vagytok képesek. Egy hónap múlva megint egy tréning, megnézik havonta, fél évente, évente, dobják ki az embereket, és nézzék meg, hogy ki az, aki az én cégemet egy-két év alatt így föl tudja vinni. Van ilyen mutatód, vagy elértél? Ha nem, akkor kidoblak. A Jóisten kegyelmes, de a Jóisten se fog más tenni. Minket a hétköznapokban akar fölkészíteni. Hogy mi tényleg szeretjük az embereket? Szeretnénk emberekhez elvinni az evangéliumot? Bátrak vagyunk ebben? Nem ijedünk meg az árnyékunktól? Kitartóak vagyunk ebben? Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Itt lejár a kegyelmi idő. Akik megmaradtak a rostán, azokra kiárad a Szentlélek. Itt van a 13. és 14. vers összefüggése, de én most mást akarok nektek mondani. Engem is megrendített ez a 9-től a 13. vers, mert régen én is ismertem, de amikor az ember ezt gyakorlatban tapasztalja, bőrén érzi, akkor egy kicsit úgy azt mondja, hogy most én hogy fogok megállni. És akkor, amikor elkezdtem az egész apokaliptikus beszéddel komolyabban foglalkozni, akkor döbbentem rá, hogy az a 4 példázat miért van a végén. Hát miért van itt 4 példázat a végén? Meg miért ilyen sorrendben? Akkor kezdtem ezzel foglalkozni. Ugye, mert a nagy apokaliptikus beszéd az olyan, mint egy végből szőtt vászon, de ennek az egy végből szőtt vászonnak a végén 4 színes anyag van. Van a 2 szolga példázata, amit Jézus azért illesztett a végére, hogy ezt a 9-től 13. verseket magyarázza. Mert először azt mondja Jézus a 2 szolga példázatában, hogy az Isten műve vezetői között lesz a nagy meghasonlás. Lesz egy hű és bölcs szolga, és lesz egy rest és gonosz szolga. Ezt a 24. fejezet 44. versétől olvashatjátok, illetve 45-be teszi fel, hogy kicsoda hát a hű és bölcs szolga. Fölteszi a kérdést, kicsoda hát a hű és bölcs szolga. Te olyan vezetője akarsz lenni a gyülekezetednek, aki ragaszkodik az Úrhoz, vagy pedig olyan, aki másokkal szűri össze a levet, mert hát a világegység mindenhova be fog hatolni, és minden egyházat megdolgoznak azért, hogy ebbe a világegységbe részt vegyen. Nem is maradt ki egyik sem. A vezető között lesz a megoszlás először. Utána Jézus második példázata miről szól? A 10 szűzről, a 10 szűz példázatát mindannyian ismeritek, hol lesz a megoszlásod után? A testvérek között. Lesz 5-5 okos szűz, 5 balga szűz. Jézus állandó megoszlásokról beszél. Ez, lehet azt mondani, hogy ez borzalmas, lehet azt mondani, hogy ez szerencsétlenség. Hát tudjátok, mióta bejött a bűn a világba, minden szerencsétlenség. Nem. A bűn egy iszonyatos dolog, az nem válogat. Az a hívő nép között is a legélesebb ellentéteket akar szítani. Tehát Jézus ezért mondta el a 10 szűz példázatát, hogy lesz majd 5 balga, lesz 5 okos, és az 5 balgának sajnos Jézusnak azt kell mondani, hogy nem ismerlek titeket. Ez megdöbbent. Tehát kezükben van a lámpás, az ige, kimennek a sötét éjszakába, várják Jézust, tehát ismerik a proféciákat is. Csak mi hiányzik? Most megint mondom nektek a szorgalom és bátorság, mert mi az a tartalékolaj? Szentlélekkel szerzett naponkénti tapasztalatok. Azt máshogy nem lehet begyűjteni, azt nem lehet tehetséggel begyűjteni, azt nem lehet sziporkázással begyűjteni. A tartalékolajat csak azzal tudod begyűjteni, hogy te a hétköznapjaidban mennyi helyet biztosítottál annak, hogy a Jóisten lelke téged föl akar használni arra, hogy másokat megments. Van ebben kitartásod, szorgalmad, bátorságod? Ha nincs, kiesel a rostán, balga szűz közé számítasz, és Jézus azt mondja, nem ismerlek téged. Jön a harmadik példázat, mi a harmadik? A talentumok példázata. Kiszedi a szelet a vitorlából, mert sok testvér ma is azt mondja, hogy neki nincs tehetsége. Ő nem tud beszélni. Rendben van, nem is kell mindenkinek beszélni. Jézus nem azt mondta, hogy mindenkinek beszélni kell. Jézus mit mondott? Ami mindenkire áll, azt mondta, hogy menjetek. Most ha humorizálni szeretnék, azt mondanám, nem a szádra van szükség, hanem a lábadra. Nem? Nem a szájjal kell menni. Nem nagy dolgokat kell mondani embereknek. Szépen menni kell, felkeresni embereket, mert mi az Isten szemében az igazi Isten tisztelet? Ismeritek Jakab levele első fejét? Meglátogatni az árvákat és özvegyeket. És nézz körül, az egész világ árva és özvegy. És te itthon maradsz, nem mész az ő nyomorúságukban, és megtartani magatokat szeplő nélkül a világtól. Miközben jót teszel másokkal, vigyázz, hogy az a sok rossz, amiben belemész, rád ne ragadjon. Hát ehhez Isten mindenkinek ad talentumot. Jó, lehet, hogy te nem öt talentumot kaptál, nem is kell, de egyet legalább kaptál. Az a letagadhatatlan, hogy kaptál egy talentumot. Menjetek, menjetek. Ezért mondta Jézus a harmadik példázatot. Kezdett akkor megvilágosodni szűk elmém számára az elmúlt hónapokban, hogy miért van ez a négy példázat ilyen sorrendben. Jézus erről is gondoskodott. Elmondta, hogy a vezetők között lesz óriási megosztás, elmondta, hogy a gyülekezeten belül lesz meghasadás, de elmondta, hogy titeket ne ez foglalkoztasson. Ezeknek meg kell lenniük. Titeket az foglalkoztasson, hogy a talentumaitokkal mit tesztek. Mert nem hivatkozhatunk arra, hogy a vezetők ilyenek. Arra se hivatkozhatsz, hogy a gyülekezetben sokan mondják neki, a gyülekezet nem dolgozik. A gyülekezet nagy része nem akar munkába lenni. Kedves testvérek, nem hivatkozhatunk erre. Neked személyesen az Isten adott talentumokat. Ne ásd el a talentumot, ha a gyülekezet gáncsot vetne is, akkor is menjél. Jézus azt mondta, hogy menjetek. És jön a negyedik példázat, a kecskék és juhok példázata, ami hogyan teszi fel a koronát erre a Máté 24-25-re, tehát a nagy apokaliptikus beszéd, azzal teszi fel a koronát, hogy azt mondja, hogy akkor fog Jézus téged elfogadni, ha neked véreddé válik az, hogy minden egyel a legkisebbel közül, amit megcselekedtél, Jézussal cselekedted meg. Kedves testek, van ennél fölemelőbb dolog, hogy én találkozom bárki emberrel. Odaült hozzám egy az erdélyi táboron egy teljesen ateista ember, részeg volt, de eljött oda. A Szilva Pálinka így lehelte ki. És elkezdett nekem ott mesélni. És én meghallgattam. És mondtam neki egy-két szót. Mondtam azt is, hogy majd, ha elmúlik ez az állapot, folytassuk tovább. Aztán eljött. És újra beszélgettünk. De nekem mindig úgy gerjedezik a szívem, mert én egy embernek, ha beszélhetek, mindegy, hogy részeg, bűnös, nem tudom kicsoda, de ő érte Jézus az életét adta, egyél a legkisebbek közül, ha megcselekedtétek. Én a másik emberben úgy kell, hogy lássam a Krisztus arcát, még akkor is, ha részeg, meg hogyha tönkretette az életét, mint amikor Jákob meghajtotta a fejét, Ézsau is több nehézségbe volt, Ézsau is nem tudom milyen bűnökbe volt, és Jákob, amikor meghajtotta a fejét, azt mondta, a te orcádat úgy látom, mintha az Isten orcáját látna. Jákob betöltötte a Máté 25-öt. Testvérek, nekünk a Jóisten hoz is embereket, hát hoz embereket. Nekünk vérünké kell, hogy váljon az, hogy ha valaki éheztem, ennem adtatok, szomjoztam, innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, szegény voltam, meg... amit egyel a legkisebbek közül, azt én velem cselekedtétek. És én így a Máté 24-25-5-öt megtanultam az elmúlt hónapokban nagyon, de nagyon értékelni, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, ilyen hatalmas ajándékot. Itt van a teljes gyakorlati forgatókönyv, gyakorlat, mert ugye a jelenések könyve elmondja a világ folyamatokat. Na, de te hogyan találod meg a hétköznapokban a gyakorlati helyedet ebben? Én ezt két szóvát próbáltam most összezsugorítani, hogy valamit elvigyetek, hogy nehogy két hónap múlva semmire ne emlékezzetek, mert hát egy prédikáció, most egy ember beszélt itt, én is elfelejtek dolgokat. Mindenki elfelejt. De ezt a két szót jegyezzétek meg, és majd gombolítsátok vissza a szállat. Szorgalom és bátorság. Bírák könyvében, Nehémiás könyvében, Jézus nagy apokaliptikus beszédében, és én mindannyiótok számára itt hagyom ennek a igehirdetésnek a rövidített változatát, és egyik újságunkból kimásoltam egy cikket, ez a cím, hogy Tanulópénz. Ahol az újságíró egy pár hónappal ezelőtti magyar jelenségen így a diákok tüntettek pár hónappal ezelőtt, és annak a kapcsán fölemlítette azt, hogy milyen bátrak most ezek a diákok, hogy most tüntetnek. Valami miatt, hogy mit tény, nagyobb lesz a tandíj, vagy nem tudom én micsoda. De azt mondja, hogy itt van ez a sok ember. Mi minden történik a világban? Senki nem tüntet. És akkor idézi Martin Niemöller német lelkészt, aki a II. Világháború idején a következőt mondta. Mikor a nácik elvitték a kommunistákat, csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista. Amikor a szakszervezeti tagokat bezárták, nem szóltam, hisz nem voltam szakszervezeti tag. Mikor a szocialistákra került sor, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista. Mikor a zsidókat elvitték, nem tiltakoztam, hisz nem voltam zsidó. Mikor rám került a sor, már nem volt, aki tiltakozhatott volna. És még egy zárszót hadd mondjak nektek ezután, ezt egy német protestáns lelkész mondta. A nyári táborunkban a Horváth Orsoly, a fiatal tanárunk a főiskolán, talán itt is volt már nálatok, tehát ismeritek, azt a témát választotta, hogy amikor Hitler uralomra került 1933-ban, mit csináltak a német keresztények? Hallottatok a Bármeni nyilatkozatról? Megjelent most erről egy könyv, majd szeretném, most hát még van egy táborom, aztán visszajövök, én szeretném mindenki hova eljutatni, minden gyülekezetbe. Tudnék, a német keresztények nagy része hallgatott. Pedig már előre látható volt, hogy mire kérdezik, és mindenki hallgatott. De Karl Barth, az akkor leghívőbb lelkületű református csoportvezetője, összehívta a nem is tudom, pár száz, azt hiszem 300 keresztény összegyűlt, talán Düsseldorfnak a külváros ez a Bármen. Összeültek tanácskozásra, és egy 5-6 pontos olyan javaslatot fogadtak el, amelybe kifejtik a hitüket úgy, hogy a senkit ne sértsen, Hitlert se. Döbbentes ez a nyilatkozat. Most a nyári táboron végigvettük ezeket a pontokat, hogy lehet keresztény módon tiltakozni, úgyhogy senkit ne sértse. Például ilyen mondatok vannak, hogy sokan ma azt mondják, hogy az államnak mindenre joga van, és a legkisebb részébe, a hétköznapi élet legkisebb részébe is beteheti a lábát, mi viszont a Bibliából azt tanuljuk, hogy az államot Isten hozta létre, és az államnak korlátozott jogai vannak, mert az államnak feladata van abban, hogy munkát adjon, feladata van abban, hogy a közterheket beszedje, a közrendet biztosítsa, de az állam nem szólhat bele lelkiismereti kérdésekbe. És ezt így szépen leírták. Bármennyi nyilatkozat. És milyen érdekes, hogy a református egyház ezt most kiadta. Külön kis könyvvel, hogy kezdem már becsülni a reformátusokat, milyen bátrak, hogy most kiadják, hogy kérem, a keresztények igenis hallassák a szavukat, mert az egész II. Világháborúban egy oázis volt ez, hogy egy európai ország keresztényei úgy emelték fel a szavukat, hogy senkit nem sértettek, nem politizáltak, nem támadtak, nem, senki nem üthette rájuk a pecsétet, hogy ők most jobb vagy baloldal, vagy ide vagy oda tartoznak. Azt mondták, hogy Krisztus és a Biblia nevében. Mindig így kezdődik, hogy sokan azt mondják, hogy, tehát tudunk róla, hogy mit mondanak, ugye, mert tudjátok, hogy Hitler lecseréltette a Bibliákat is, a képes Bibliákat árja módon, tehát Jézus csak szőkének lehetett ábrázolni, és kékszeműnek, új nomenklatúrát vezet, tehát mindent, tehát úgy gondolták, hogy itt kell kezdeni a dolgokat, és ezt megcsinálták, és akkor ők összegyűltek, és ami megdöbbentő volt, hogy a 300 delegátus mind a 300 aláírta. Nem volt olyan, hogy egy vagy kettő külön vélemény. Lehet ilyen is. De most itt lenne a Juhász Bandi, akkor ő elmondhatná nektek, hogy amikor mi nekünk 75-ben kezdődött az ügyünk, a magyarországi szorongattatásunk és a megoszlás, akkor volt egy úgynevezett kisbizottságunk, így nevezték, hogy kisbizottság, jeleztük, hogy mert ez egy ideiglenes kis vezető testület, ennek a 800 embernek a kis, és ott addig imádkoztak, míg a kisbizottság mind a 15 tagja egyhangulag, tehát ott nem volt kétharmad, nem volt 51%, egyhangulag, de hogy 300 emberrel is meg lehetett csinálni. Vegyülékes, volt ott református, evangélikus, baptista, stb. Egyhangulag mindenki, olyan tökéletes volt ez a bármeni hitvallás. Szorgalom és bátorság. Kedves gyülekezet, higgyétek el, hogy nem nagy dolgokról kell nekünk gondolkoznunk, nem nagy dolgokat vár tőlünk a Jóisten, csak azt várja, amihez az erőt is megadja, a szorgalom és bátorság. Legyetek kedvesek ezt a két szót megjegyezni, és ha valamiben töredékesen vagy rosszul szóltam, pótoljátok ki. De ez a két szó maradjon meg. Akkor fogunk üdvözülni, akkor fog kiáradni a lélek, hogyha majd meg lesz ez szorgalom és bátorság. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük üzeneteidet, köszönjük, hogy a mostani időkben élő népedet legkiváltképpen elláttad tőled jövő üzenetekkel, ezzel a nagy apokaliptikus beszéddel, és azzal, ami mint előkép történet a Bibliában felsorakozik. Látjuk ezekből, jóságos Istenünk, hogy erre a két dologra mindenképpen szükségünk van, hogy másokért odaadóan, kitartóan, szorgalmasan fáradozzunk, hogy ez vérünké váljon, hogy lássuk minden egyes emberben a te arcodat, hiszen te adtad életedet őértük. Hogy megpróbáljunk mindent egy emberért, hogy megtérjenek az emberek, hogy hozzád forduljanak, mert ez a világunk egyedüli oka a rossz állapotának, hogy az emberek messze vannak tőled, és sokszor azt látjuk, hogy a mi szívünk sincs olyan közel, amilyen közel lehetne. Istenünk, segíts a megtérésben, segíts mindannyiunk személyes megtérésében, és segíts, hogy a megtérésre szóló üzenetet annak minden részletében bátran tudjuk képviselni. Segíts Istenünk a szorgalom mellett ebben a bátorságban is, hogy ne lankadjunk el, ne legyen félelmetes a mi szívünk, hogy rá tudjunk támaszkodni, hiszen te olyan sok tapasztalatot adtál az életben arról, hogy meg tudsz erősíteni bennünket, és csodát tudsz tenni mindannyiunk életében. Segítsél ebben meg mindannyiunkat és az egész gyülekezetet, és segítsed meg itt a testvéreket, hogy mély, szép és gazdag tapasztalatokat tudjanak gyűjteni a veled való együttmunkálkodásról. Így forrazd össze a mi szívünket, és vezess győzelemre ezt a kis közösséget Jézusunk kegyelméből. Amen.